Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául rendelt igét, Ézsaiás próféta könyvének a 30. részéből, a 18. verstől a következő. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Ne sírj többé, Sion népe, Jeruzsálem lakója. Bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz. Mihelyt meghallja, válaszol neked. És bár szűkösen adott kenyeret és kimérte a vizet az Úr, nem állítják többé félre tanítódat, hanem saját szemeddel láthatod tanítódat. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra le ne térjetek. Tisztátlannak fogod tartani az ezüsttel bevont bálványaidat, és az arannyal borított Isten szobraidat. Kihajítod azokat, mint valami undorító dolgot, ezekkel a szavakkal, ki innen veletek. Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földed, és kenyeret ad földed terméséből, amely bőséges és tápláló lesz. Nyájat tágas mezőn legel, azon a napon. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Ha nincs könnyű dolgunk a bőti időszaknak az igehirdetési alapigéivel, talán nekünk nem tűnik fel azért, mert én a múlt vasárnap a család istentiszteletre való tekintettel más igét választottam, így nem érezzük talán ennyire a sorozatot, de eléggé nehéz ószövetségi igék voltak, álltak előttünk, és még lesz néhány, amelyek nem amiatt, mert ószövetségiek, hanem nagyon ritkák, és néha az ember nem nagyon érzi, hogy hogyan talál utat ezekből a szakaszokból a mához hozzánk, a mi problémáinkhoz, a mi kérdéseinkhez. Én nagyon-nagyon tetszett az, ahogy például két héttel ezelőtt a szupplikánsunk Johanna ezzel a nagyon frappáns metaforával, ugye, ha még emlékszünk, aki itt volt a hóvirág metaforával, megtalálta azt a pontot, abban nagyon nehéz, nagyon nehezen fogódzót adó igében meg lehetett fogni, és aztán ennek kapcsán beszélni. És így vagyunk ezzel a mai igével is, amiről az az érzésünk, hogy ezt, ilyet már nagyon sokat hallottunk. Ugye bele simul abba a ritmusba, ami szinte végig kíséri az Ószövetséget, legalábbis azt a részét, ami már Izrael és Isten drámájával foglalkozik, ahol ugye ezt a hullámzó motívumot látjuk, hogy elfordul Istentől Izrael, bálványimádóvá válik jólétében, és aztán Isten megbünteti őket, de nem véglegesen, nem pusztítja el őket, hanem mindig ad lehetőséget a megtérésre, és akkor egy ideig jól mennek a dolgok, és akkor megint történik valami, és aki így olvassa a Bibliát, az rájön arra, hogy szinte mindig ezzel találkozunk, és nagyon nehéz valami újat kivenni belőle. Hát én most megpróbáltam ilyen szemmel olvasni, hogy az ismerős motívumok mellett mi az, ami egy kicsit kitűnik, egy kicsit más, valami többlet, ugyanakkor természetesen azért mégiscsak a bőti nézőpontba állítva mindezt abba az útba, amellyel most haladunk nagy hét felé, és készülünk fel erre az ünnepre. És ilyen értelemben két érdekes dolgot találtam ezek a kutató szemnek, hála Istennek, szememnek ez a kettő adatot, ami aztán nagyon megragadta a fantáziámat. Az egyik, ami egészen érdekes dolog, az a motívum, amikor azt olvassuk, hogy most már nem lesz elrejtve szemed elől a tanítód, látni fogod a tanítódat. És aztán nem sokkal utána ott van egy másik, ahol azt olvassuk, hogy a bálványaidat tisztátalannak fogod te tartani, és kidobod őket. Hát egyrészt nem tudunk szabadulni a gondolattól, és nem is kell szabadulni a gondolattól, hogy számunkra, Krisztus hívők számára, hát minthogyha megint csak azt látnánk, hogy egy próféta ráérez arra, mi fog következni. Hiszen Jézusban olyan tanítónk van, akit láthatunk, hát mi nem abban az értelemben, ahol a kortársai, de ők láthatták. Sőt, a látásnak egy mélyebb értelmét tekintetbe véve is igaz ez, hiszen érthették is, amikor Jézusban Isten emberként, emberi módon jön hozzánk, az azt is jelenti, hogy nem a maga kikutathatatlan teljességében, hanem hozzánk simulva, ha nem értjük félre, hozzánk alázkodva mutatja meg magát Isten Krisztusban, ami azt jelenti, hogy érthetővé, olvashatóvá teszi számunkra. Olyan nyelven úgy szól hozzánk, amit értünk, még akkor is, ha nem mindig fogadjuk el szívesen, vagy ha még így is tartalmaz néha rejtély, de mégis láthatóvá válik benne Isten és Isten akarata. Olyan tanítót küldök, mondja a profécia, aki nem távolról üzen, aztán a sok közvetítőn keresztül esetleg elvész az üzenet, vagy torzul, amikor hozzájut már nem az, ami volt, hanem őt magát láthatod és hallhatod közvetlen módon. És nagyon érdekesen kapcsolódik mindez az, hogy nem arról van szó, hogy ő jön és erővel kidobálja a bálványaidat, és akit bálványt imádanak, azokat pedig Móresre tanítja. Hanem te magad fogsz rájönni arra. Rá fogsz jönni, hogy ezek utálatos, haszontalan, kidobásra való dolgok. Úgy jön hozzád, úgy válik láthatóvá a tanítód, hogy a lelkedre beszél. Nem rendet rakni jön, ahogy sokszor várnánk, hanem amit mond, amit elédél, amit cselekszik, amit kivált belőled, az belőled fogja előhúzni az idegenkedést minden mástól, és döbbent rá arra, hogy minden más az varga betű, ami elvezet az Istentől és az igazságtól. Benned fog felkelni az az igény, hogy ezektől szabadulj meg. Hát ez fantasztikus dolog. És hát erről van szó, ez történik Jézusban, hogyha jól értjük. Nem csak láthatóvá, érthetővé válik, de valami olyan folyamatot indít bennünk el Jézus, ami bennünk fogja irritálni azt, ami idegen tőle. Ami eddig nagyon jóba voltunk arról magunkban, arról kiderül, hogy hát ez nem jó, hát nem így kéne csinálni. Nem tűzzel, vassal írtja ki a bálványokat, hanem a szavával, jelenlétével, ahogy Istenről, Isten valóságáról val, azt teszi bennünk kényelmetlenni ezeket a dolgokat. És ha még továbbra is kedvesek maradnak, mert azért lehet, hogy én vagyok egyedül ezzel, azért még vannak bőven bálványok, tudjuk, hogy nem jó. Nem azért, mert kintről hangzik egy szó, hogy bűnt követsz el velük, hanem bennünket idegesít. Azért a lelkiismeretet ne távolítsuk el az Istent, azért dolgozik bennünk, és amit egyszer Jézusban belénk költözött ez az új ismeret, ez az új valóság, azóta ezek azért harcban állnak legalább bennünk. Hallatlan dolog. Láthatjuk, és magunktól jövünk rá, hogy mi minden nem jól van az életünkben. De akkor annál inkább izgatóbb a kérdés, hogy hát akkor miért írtottuk ki magunk közül ezt a tanítót? Akinek halljunk a szavára, aki olyan húrokat pendít meg bennünk, amelyek ott vannak, még akkor is, hogyha sokszor eltemetjük, nem veszünk róla tudomást. Mintha a legbenső szféránkat érintené meg. Akkor mi az, ami történik vele, és most már kicsit figyeljünk a bőti időszaknak a témára. Hogy lehet, hogy ez a valaki keresztre, a legkínosabb kivégző eszközre kerül? Miért ez a sorsa köztünk annak a tanítónak, akiben az Isten láthatóvá teszi magát, és egészen közelre jön, sőt, akiben rájövünk mi magunk is, hogy itt van az igazság. Hogy itt van valami, akkor is, ha mi soha nem fogunk neki megfelelni, tudjuk mihez mérni magunkat. És már nem tudjuk magunkból kiírtani. Akkor miért lett ez a sorsa? És én azt gondolom, hát pontosan azért, ami eddig elhangzott. Ugye majd azt fogjuk később hallani Pál apostoltól, hogy ennek a valakinek a gyengesége az ereje. De most itt ezen a ponton fordítsuk meg, mert az is igaz, hogy Jézus ereje válik a gyengeségévé. Hiszen, hogyha olyan valakiről van szó, akiben az Isten megközelíthetővé teszi magát, az azt is jelenti, hogy benne az Isten sérülékenyé válik. Hogy benne kockázatot vállal. Hogyha valóban az, aki nem igazságot tenni jött, ahogy sokszor szeretnénk, hanem igazságot cselekedni jött, és ugyanakkor egészen közel van hozzánk, most jól értsük, csak tanító, hiszen ne felejtsük el, Jézus a kortársai zöme számára rabbi volt, tanító, aki nagyon fontos annyiban, hogy Isten útjaira tanít bennünket, de egyébként ugyanolyan sérülékeny, halandó, mint mi vagyunk. Csúnyán mondva, ki lehet csinálni ezt a valakit? És én azt gondolom, hogy ez a kettő összetartozik. Amikor az Isten legmélyebben és látható módon val magáról, kiderül az is, hogy sérülékeny, hogy kiszolgáltatja magát. És az lesz a sorsa, ami lett. És nekem meggyőződésem, hogy pontosan ezért történik minden, ezért válik lehetővé. Azért, amilyen Jézus, amilyen az a valaki, akiben az Isten megjelent számunkra is köztünk. És nem hiszem azt, hogy ami történik, mert sajnos időnként hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ami aztán nagy héten történik, az egy Isten által beindított mechanizmusnak a működése. Isten kitervelte ezt, és ő, hát mégiscsak Isten, végre is fogja tökéletesen hajtani. Hát nem. Mindenki magát adja ebbe a történetben. Igaz, hogy Isten is önmagát adja, most nem csak abban az értelemben, hogy ide adja nekünk, hanem úgy cselekszik, amilyen az Isten, és ugyanakkor mi is magunkat adjuk. Nem kell Kajafást, nem kell Pétert, Júdást, Pilátust rávenni az akarata ellenére valamire, mintha Isten úgy dolgozna, hogy megszállja őket, és úgy is azt csináltok, amit én akarok. Hát ők ilyenek. Abban a helyzetben természetes dolog. Mert azt kell mondani, hogy ha Isten a maga igazságával jön közénk, akkor ez irritál is bennünket. Ez irritál. Hát nem jó látni azt, hogy mit kellene csinálnunk, hogyan kellene élnünk, csak éppen képtelennek érezzük magunkat rá. Hát jobb, hogyha megszabadulunk attól, aki erre emlékeztet. Sokkal egyszerűbb, mint megváltoztatni az életünket. Sokkal egyszerűbb. És amikor Jézusban közénk jön a maga szeretete teljességével, tehát önmagát kiszolgáltatva az Isten, akkor ez annak az esélyét is jelenti, hogy inkább megszabadulunk tőle. Mert az ő igazsága irritál, irigyé tesz, megmutatja a képtelenségünket, bevilágít a legsötétebb zugainkba is, amit persze nem akarunk, még magunk előtt is titkoljunk el. Hát persze, hogy ez történik. Mert nem csak azt jelenti, hogy nem Isten kézi vezérlése eredményezi a dolgokat, de ez azt is jelenti, hogy azok az emberek, akik csinálják, se különlegesen gonosz emberek, és Jézusnak csak pehje volt, hogy közéjük, pont közéjük ment, hanem ezek mi vagyunk. Mi is lehetnénk. Ezt jelenti az, hogy az én bűneim miatt is került oda Jézus. a lehetősége benne van, én is ezt csinálom, az egy egészen más dolog, hogy mi ma nem keresztre feszítjük Jézust, hanem esetleg máshogy beszélünk róla. Mi már megtehetjük. Nekünk nincs úgy ott, mint ott volt a kortársai számára, akitől nem szabadulnak, meg mindig ott lesz. És mindig arra fogja emlékeztetni őket, hogy milyen istentelenül élnek és gondolkodnak. Sokszor Isten nevében. Nekünk már más a fölállás. Jézus jó, egészséges távolságba kerül tőlünk, és sokszor azt tanítjuk, mutatjuk róla, ami kevésbé irritál, és ami kevésbé mutatja meg a mi távolságunkat tőle. De ettől még ő az, és az élő Isten az, akinek Jézusban bizonyult. És ez nagyon fontos. Amikor nagy hét felé közeledünk, és kibontakozik előttünk annak a tanítónak a munkája, akiben Isten közvetlenül megmutatta magát, akkor nem csak arról van szó, hogy ő mutatja meg, hogy ki, hanem bizony rólunk is kiderül, hogy kik vagyunk. De azt ígéri többek közt ebben a proféciában is, hogy ha hallgatunk erre a tanítóra, és merünk vele szembesülni, akkor mégiscsak mi magunk fogunk rájönni arra, hogy mennyi minden olyasmi az életünkben, amit jó lenne kidobni, mert vele ártunk a körülöttünk élőknek, ártunk magunknak is, és ártunk az Isten művének is, hiszen Krisztusról neveznek bennünket kereszténynek. És legyen ez a készülési folyamat egy új ilyen szembesülési lehetőség valamennyiünknek, hogy felismerjük azt, hogy amikor erőtlenül, a szeretet erőtlenségével jön közénk az Isten, akkor azt akarja, hogy magunk jöjjünk rá. Nem a fejünkre koppint, nem megbosszulja az istentelenségünket, hanem Jézuson keresztül elveszett arra az igazságra, amikor bennünket belülről kezd izgatni, hogy lehetne másképp. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, köszönjük, hogy Jézusban mindenféle óvatosság nélkül mutathat meg magad. És bocsáss meg, hogy sokszor ezért nem veszünk téged észre ő benne. Bocsáss meg, hogy kerüljük a tekintetedet és a szavadat. És bocsáss meg, hogy nem tudunk ellenállni a kísértésnek, hogy újra és újra a magunk képére formáljunk téged. Óvd meg ettől. Amen.